Kegyelem nékünk és békesség
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az adventi vasárnapon. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve most a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el együtt. Kedves szülők és keresztülők, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezeket a gyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Külön szeretettel köszöntünk úgy is benneteket, mint akik a babamama kör tagjai vagytok. Isten hozott most itt közöttünk így is. Figyeljünk együtt a mi Urunk Jézus Krisztusunk szavára, hogy hogyan is szerezte a keresség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részének 18., 19. és 20. verseiben olvashatjuk szavait. Jézus Krisztus mondta tehát, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lukács evangéliumából szeretnék még az első fejezetből két igeverset olvasni, melyekre figyeljünk együtt. Tehát Lukács evangéliuma első részének 66. és 76. verseit. A 66. vers így hangzik. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. A 76. vers pedig így hangzik. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészíts az ő útjait. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Hallottuk itt a felolvasott igeversekben Lukács evangéliumából, és ez egy olyan kérdés, amely biztos, hogy nagyon sokszor elhangzott már, nagyon sok csecsemő kisgyermek közelében, függetlenül attól, hogy mely korba vagy milyen kultúrába születtek bele. Mi lesz ebből a gyermekből? Zakariás és Erzsébet fiával, Jánossal kapcsolatban hangzott el ott, ez a kérdés, és sokakat foglalkoztatott ez, hiszen az ő születésének, az ő világra érkezésének a körülménye is már nagyon izgalmasak voltak. Olyan házaspárról van szó Zakariásban és Erzsébetben, akiknek nem lehetett gyermeke. Idősek is voltak már, de egyébként sem szülhetett Erzsébet gyermeket. És aztán egyszer csak Zakariás, aki pap volt, szolgálat teljesítése közben a templomban valami nagyon különöset élt át. Mindazok, akik összegyűltek ott a templomba, illetve a templomon kívül voltak, azok csak azt vették észre, hogy kijön ez a pap, és az áldást kellene mondania, és nem tud megszólalni. Néma lett Zakariás. Aztán telnek a hónapok, és Zakariás felesége Erzsébet gyermeket szül. Gyermeket szül az, akinek nem lehetett gyermeke. Nagy volt az öröm, sokan együtt örültek velük, aztán elérkezett az a nap, nem sokát tudjuk a 8. napon, amikor körül metélték az akkor és ottani szokás szerint, és nevet is adtak, és mindenki azt várta, hogy ennek a fiúnak a neve Zakariás lesz, hiszen akkor az volt a szokás, hogy a fiú gyermekek az édesapjuk nevét kapták. És akkor az édesanyja Erzsébet azt mondja, hogy nem, hanem János lesz a neve. Hát mi ütött ebbe az Erzsébetbe? Hogy most itt azt mondja, hogy János lesz ennek a fiúnak a neve, hát miért nem Zakariás lesz? Megkérdezik az édesapát, s lám, a kis táblára, ő is a János nevet írja. És akkor egyszer csak megszólal Zakariás. Megszólal az, aki azelőtt a templomban néma lett, nem tudott beszélni, és most egyszer csak legelőször is, ahogy megszólal, elkezdi magasztalni az élő, a mindenható Istent. Mindenki ámul és csodálkozik. A nem mindennapi események, az is kiderül az evangélium tudósításából, hogy félelmet is keltettek az emberekben. És gyorsan terjedt ezeknek a rendkívüli eseményeknek a híre, és egyre többen feltették a kérdést, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Vajon mi lesz ezekből a gyermekekből? Én nem tudom, kedves szülők és keresztülők, hogy ti tudjátok-e, hogy mi lesz ezekből a gyermekekből. Azt is tapasztaljuk, hogy pontosan azért, mert nem tudhatjuk igazából, hogy mi lesz a gyermekeinkből. Az aggodalom és a különböző félelmek is belopózhatnak a szívünkbe, sőt, eluralkodhatnak ott. Itt azonban azt látjuk, hogy az édesapa, az Zakariás nem fél. És amikor beszél az ő gyermekéről, akkor nem úgy beszél, mint akinek a szíve tele lenne szorongással, tele lenne aggodalommal. Vajon mi a titka ennek? Vajon hogy lehet az, hogy úgy tudott megszólalni ez az édesapa Zakariás, és úgy tudott a gyermekére gondolni, ahogyan az kiderül abból az énekből, Zakariás énekéből, amelyet itt az első fejezetben végig elolvashatunk. Ajánlom, hogy majd, amikor lesz néhány csendes percünk, akkor vegyük a kezünkbe, és olvassuk el az egész fejezetet. De most két fontos gondolatot hadd emeljek ki az igéből azzal kapcsolatban, hogy Zakariás miért tudott úgy gondolni a fiára, ahogyan. Félelem, aggodalmaskodás nélkül miért tudta felszabadult és örvendező szívvel magasztalni az Istent. Akkor az énekből, amit itt elmond, az derül ki, hogy mindenek előtt azért, mert megértette, hogy az örökkévaló Szent Isten nem fordított hátat az őt figyelemben nem vevő emberiségnek. Nem fordított hátat, sőt, meglátogatja az emberiséget. Maga az Isten jön el ide a földre az emberek közé. És bár miután az ember fellázott ellene, azzal, hogy figyelmen kívül hagyja az ő tervét, akaratát, ítéletet kellene neki végrehajtania, mégsem így érkezik. hanem úgy érkezik, hogy a béke jobbját nyújtja. Ezt teszi az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban általa, akkor, amikor Jézus Krisztus magára veszi az ítéletet, a büntetést. Isten a béke jobbját nyújtja. Ez azt jelenti, hogy szövetséges társai lehetünk ennek az Istennek, akié minden hatalom. Zakariás ezért is magasztalja az Urat. Ezt a kort, ezt a századot, amelyben mi benne élünk, a társadalom tudósok a bizonytalanság koránval, koraként jelölték meg. Azt gondolom, hogy egy ilyen korban élve különösképpen is örömhír és evangélium lehet számunkra az, hogy bár valóban tele lehetne a szívünk félelemmel és aggodalommal, de nem kell, hogy így történjen, hiszen nekünk biztos pontunk van a bizonytalanságban is. És ez maga az Úr Jézus Krisztus, az az Isten, aki magát Jézus Krisztusban kijelentette. Ő közeledik hozzánk, mellénk áll, hallottuk Jézusnak a szavait és ígéretét a benne bízókhoz, hogy veletek vagyok minden napon. A másik, amit Zakariás énekéből észrevehetünk, és ami miatt ő nem félelemmel tette fel ezt a kérdést, hogyha feltette, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből, az az, hogy megérti, hogy Istennek terve van a gyermekével. Isten mentő tervében szerepe van ennek a Jánosnak. Mi már tudjuk azt az evangéliumokból, hogy belőle lesz keresztelő János, Jézus Krisztusnak az útkészítője. De azzal, hogy Istentől feladatot, megbízást kap, értelme, igazi értelme lesz János életének. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezekből a gyermekekből, de azt tudhatjuk, azt is tudhatjuk, hogy Istennek terve van ezekkel a gyermekekkel is. Úgy indította el őket az életbe, hogy tőle készített küldetésük van, és ennek betöltéséhez pedig maga az Úr ad nekik majd erőt, képességet, alkalmasságot, útmutatást. Egy időre most rátok bízta, kedves szülők és keresztülők, de titeket sem hagy ebben egyedül. Hiszen tegyük fel a kérdést itt Zakariással kapcsolatban, hogy honnan tudta mindezeket? Honnan tudta, hogy Isten hogyan cselekszik, mit tervezett? Hogyan munkálkodik ezért a világért, az emberiséget? Meg honnan tudta azt, hogy az ő gyermekével mi a terve? Azt olvashatjuk itt, hogy Zakariás megtelt Szentlélekkel, és utána fakadt fel az ajkáról ez az Istent magasztaló ének. Megtelt Szentlélekkel, vagyis Isten szent lelke által jelentette ki mindezt neki. A Szentlélek Isten pedig benneteket is kész vezetni, bölcsességet adni. Csak kérjétek, csak engedjétek neki. És akkor Isten áldása valóban rajtatok, és gyermekeiteken megnyugszik. Ámen. Most pedig valljuk meg a mi Istenbe vetett hitünket, mondjuk el közösen az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És egy Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, ki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe,
a mindenható Atyaisten útján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentek által, hiszem a Szentek egészségét, lélek bűnbánatát, testén feltámadását és az örök életet.
Mindezek után még két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztszülők, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba, a Szent Szeresség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk is vallást tudjanak tenni a gyülekezet széne előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most fogadtatok, azt meg is tudjátok cselekedni. Meghajtva fejünket most, magasztaljuk Urunkat, és imádkozzunk ezért is, hogy ő adjon erőt az ígéret megtartásához. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt most egy két kisgyermek életéért magasztalunk téged, adunk neked hálát. Köszönjük, hogy miközben őket szemléljük, a te hatalmadra és szeretetedre is rácsodálkozhatunk. Köszönjük, hogy megajándékoztad velük családjaikat. Köszönjük, hogy ott voltál az életadás óráiban az édesanyákkal. Köszönjük, hogy azóta is te adsz erőt nekik, ott vagy velük. Köszönjük ígéretedet, Urunk, hogy minden napon a tieiddel, a benned bízókkal vagy. Arra kérünk, hadd tapasztalhassák meg ezt továbbra is. Imádkozunk azért, hogy te áld meg ezeket a gyermekeket, hogy valóban megismerve téged, tudjanak ők is majd dicsőíteni, magasztalni, felismerve, hogy milyen csodálatos értelmet adsz te az életüknek, milyen csodálatos küldetést, és tudjanak ebben a küldetésben hűségesen helytállni. Hadd válhasson az életük így igazán tartalmas, gazdag életté. Áld meg a szülőket, keresztülőket, áld meg mindkét családtagjait. Hadd tudjanak szívből örvendezni ezeknek a gyermekeknek, és hadd tudjanak úgy élni, hogy ők is a te szeretetedet sugározhassák, hogy e szeretet, az isteni szeretet ragyoghassa be ezeknek a kisgyermekeknek az életét. Áld meg, kérünk így mindnyájukat. Adj erőt ahhoz, hogy amit ígértek most itt a szülők, keresztülők, azt megtarthassák a gyermekek javára, a te dicsőségedre. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen.
Katinka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Oszkár, Lívius, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg ezeket a kisgyermekeket. Nevelje fel őket szüleinek örömére, Anyaszentek kezdünk teljességére, és Isten nagy nevének.
Most pedig a 134. zsoltárunkat keressük meg, 134. zsoltárunkat, és ezt a zsoltárt most kicsit rendhagyó módon énekeljük, mert nem az orgona fog vezetni, illetve kísérni bennünket, hanem gyülekezetünk két fiatalja, gitárral, illetve fugolával. Szeretnénk így is köszönteni ezeket a gyermekeket, És amikor majd ennek a Zsoltának a harmadik verszakát énekeljük, amely így kezdődik, hogy megáldjon téged az Isten, akkor elsősorban erre a két kisgyermekre gondolunk. Így énekeljük tehát együtt. Mi segítségünk, és Isten tiszteletünk további megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely most Jakab apostol leveléből hangzik hozzánk, a 4. fejezet első 10 verséből a következőképpen.
Irítség gyalázatossága. Honnét vannak a háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Alázatosság ajánlása. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De majd nagyobb kegyelmet áll. Ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek ezért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.
Helyünket elfoglalva imádságban válaszoljunk Isten beszédére. Urunk Istenünk, áldjunk és magasztalunk téged azért, hogy az ünnepre készülve itt lehetünk a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban is. És köszönjük, hogy most itt veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy te találkozásban szeretnél megáldani bennünket. Szeretnél meggazdagítani bennünket. A te beszédedből, Urunk, azonban azt is meg kell értenünk, hogy ehhez bizony szükség nekünk belenéznünk abba a tükörbe, amit te elénk tartasz. És ez a tükör most a te szavad, az ige. Hallottuk most is. Urunk, hadd valljuk meg, hogy mi szívesen vitatkoznánk még veled is. Szívesen sorolnánk neked is, hogy hát ezért nem pont így van, ahogyan elénk adtad azt most ebben az ige szakaszban. Hiszen mi törekszünk, jó cselekedetek végrehajtására. Mi igyekszünk segíteni a másik embernek. Urunk, arra kérünk most téged, könyörülj meg rajtunk, szent lelked által adj nekünk bátorságot, hogy merjünk ebbe a tükörbe igazán belenézni. És amit te mutatsz nekünk, azt tudjuk elfogadni, tudjunk neked igazat adni, de ugyanakkor engedjük is, hogy amit te szeretnél, ugyancsak szent lelked által bennünk elvégezni. Abban is meghajtsuk a fejünket, engedjük azt neked, hogy hadd válhasson az életünk olyanná, amilyennek te gondoltad el, és amilyennek te szeretnéd látni. Hiszen sokkal szebb lenne akkor az életünk. Kérünk, légy közöttünk így. Használd föl most az ige hallgatását, az igére figyelésünket erre, és áld meg Isten tiszteletünket kegyelmedből. Amen. 165. dicséretünket keressük meg, és a 4. verszakát énekeljük most, készülve Isten beszédének meghallgatására. Isten beszédét az előbb hallott igeszakaszból olvasom, Jakab levele 4. fejezetéből, a 10. versből. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Mit várunk ilyenkor Adventben? Mit várunk a karácsonytól? Múlt vasárnap már láthattuk azt, hogy akkor lesz a karácsonyunk igazán ragyogó, és akkor lesz igazán gazdag, hogyha mi nem valamit várunk, hanem valakit, magát, az Úr Jézus Krisztus. Hogyha nem csupán némi kis nyugalomra, talán karácsonyi fegyverszünetre, rövid megállásra, kis ünnepi békességre várunk, hanem a világ megváltóját, üdvözítőjét, Jézus Krisztust várjuk. Az is lehet, hogy az előző adventeket is már így töltöttük el, hogy mi igazából tényleg az Urat vártuk. Aztán eljöttek az ünnepnapok, eltöltöttük őket valahogyan, és utána kisebb-nagyobb csalódással arra a megállapításra jutottunk, hát ezek az ünnepnapok sem igazán voltak másabbak, mint a többi, talán még a hétköznapoktól sem sok mindenben különböztek. Vajon miért van így ez? Most éppen ezért ezen a mai istentiszteleten keressük arra a kérdésre a választ, hogy hogyan is várjuk mi az Úr Jézus Krisztust. Hogyha már odáig eljuthattunk, hogy nem valamit várunk, hanem a világ megváltóját várunk, akkor hogyan, milyen lelkülettel várjuk őt? Erre válaszol most az az igevers, amelyet Jakab leveléből hallottunk, alázzátok meg magatokat. Mi is az alázat bibliai értelme? Azért is fontos ezt végig gondolnunk, mert találkozunk olyan elképzelésekkel is, hogy az Istenben hívővel, az Úr Jézus Krisztust követővel tulajdonképpen bármit lehet tenni. Akár még a sarokba is lehet állítani, vagy lehet láttőlőnek használni, mert a keresztény ember az úgyis alázatos ember. Valóban ezt jelenti az alázat? Gondoljuk hát végig a felolvasott bibliai szakasz világosságában. Az első, amit megérthetünk Isten igéjéből, az az, hogy az alázatos ember a Biblia szerint az, aki tisztában van saját magával. Vagy úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy tisztában van az Isten előtti helyzetével. Izgalmas kérdés, ezt tudom, azért is, mert mi nagyon profik vagyunk saját magunk fényezésében. Hogyha arról van szó, akkor rögtön tudjuk mondani, hogy mi minden jót tettünk mi már, vagy lehet, hogy egészen egyszerűen és hétköznapi módon csak azt mondjuk, hogy de hát én még a légynek sem ártottam. Ez a valóság. Az éghalat változással foglalkozó afrikai nemzetközi konferenciáról szóló egyik híradásnak szeretnék néhány mondatát, ráadásul vastagon szedett mondatát felolvasni, illetve néhány gondolatot ebből a cikkből. A vastagon szedett mondatok, azok így hangzanak: csalódás a klímacsúcson. A meglepő kínai kezdeményezés ellenére is kibékíthetetlenül állnak szemben a fejlett és a fejlődő országok. A delegációknak már csak néhány napjuk van a siker elérésére. Ha megszorításról, áldozatvállalásról van szó, csak néhány ország létezik. Aztán megtudjuk ebből az írásból azt is, hogy a német környezetvédelmi miniszter követelte, hogy a fejlődő országok is jobban vegyék ki a részüket a klímavédelemből. Ez határozottan nem megfelelő, hogyha valamit tenni kell, a világ mindig csak néhány fejlett országból áll, és csak mellékesen a fejlődő országokból. És arról is beszámol ez a cikk, hogyha létrejön egy 2020-tól hatályos nemzetközi környezeti integrációs jogi megoldás, Kína talán részt vesz benne. Ugyanakkor a kínai küldött megerősítette, hogy támogatják a kiotói egyezmény meghosszabbítását, és felszólította a fejlett országokat, hogy hasonló erőfeszítéseket tegyenek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. Azaz, folytatódik a írás, a szerződés meghosszabbítását támogassák és fogadják el, ami a fejlődő országok számára kevesebb kötelezettségvállalást jelentene továbbra is, tulajdonképpen önkéntességet. Nem ismerősek számunkra ezek a panaszok, ez az egymásra mutogatás, az az indulat és gondolatrendszer, ami ott húzódik e mögött is. Miért nekem kell már megint összeszedni a játékokat, mondja az idősebb testvér. Miért nekem kell mindig a nehezebb munkát elvégezni, mondja mondjuk felnőttek munkahelyen, vagy talán a családban. Emlékszem, hogy a saját családunkban, harmadik és egyben legkisebb gyermekként, bizony nem igazán tudtam elfogadni azt, legalábbis volt egy ilyen időszak az életemben úgy, hogy amikor kamaszodni kezdtem, hogy nekem miért a testvéreim által kinőtt ruhákat kell hordanom. Hát micsoda igazságtalanság ez? És amikor a testvéreim kaptak egy-egy új ruhadarabot, akkor azt sérelmeztem, hogy is van az, hogy én pedig vagy nem kapok, vagy egyáltalán olyan ritkán kapok. Azt persze nem vettem észre, arra már csak utólag döbbentem rá, hogy hányszor volt olyan este, hogy a testvéreim még ott maradtak segíteni valamilyen munkát elvégezni a szüleimnek, engem a kisebbet pedig már elengedtek aludni, pihenni. De ezeket valahogy nem vesszük észre. Csak azt, hogy én miért nem kapok újat? Nekem miért nem adnak? Hányszor megfigyelhetjük azt, hogy amikor valahol kapni lehet valamit, akkor hosszú sor áll. De amikor arról van szó, hogy adni kellene, vagy adni lehet, vagy el kellene végezni valamit, különösen, hogyha az még áldozattal is jár, akkor a többség igyekszik csendben elsomfortálni. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Olvastuk a Szentírásból. S a válaszsal sem késik. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Mit mondunk erre? Tulajdonképpen maga a mindenható Isten állít fel egy diagnózist rólunk. Elfogadjuk? A válaszunk nagyon szépen megmutatja azt, hogy tisztában vagyunk-e saját magunkkal. Az alázatos ember belátja, hogy az Úrnak igaza van. Ebben a megállapításában is, amit itt igazából kérdés formájában közöl, de valahol mégis ez. Az ő megállapítása rólunk emberekről. Igazat tudok adni az Úrnak ebben? Vagy még mindig vitatkozom. És még neki is mondom a magamét. Hadd tegyem hozzá, nagyon jó, ha neki mondjuk már a magunkét. És nem csak úgy magunkban burrogunk és morgunk, hanem neki mondjuk el azt is, ha még nem tudunk igazán egyetérteni vele. Kardoskodhatunk a magunk igaza mellett, hogy nekünk semmi részünk nincs a civakodások, a feszültségek, válságok kialakulásában. A baj az a férjünkkel, a feleségünkkel, a gyermekeinkkel, vagy a szüleinkkel, a főnökünkkel, a beosztottunkkal, a vezetőinkkel van. Nekik kellene végre már észhez térni. Nekik kellene végre már megváltozni. De ha ezt tesszük, akkor Isten beszéde szerint a világgal kötünk barátságot. Azaz az Isten nélkül élő világ gondolkodás módját, szemlélet módját fogadjuk el. Ez pedig ellenségeskedés az Istennel. És akkor megint itt van a kérdés számunkra, hogy mi ellenségei akarunk lenni, maradni az Istennek? Vagy nem? Azt azért tudnunk kell, hogy aki az Isten ellensége, és az marad, az akar maradni végig itt a földi életében, az valóban csak magára számíthat. Az utolsó ítéletkor is, amikor meg kell állni Isten előtt, csak magára számíthat. És ez nem fenyegetés akar lenni részemről, és nem ünneprontó akarok lenni. Azért mondom ezt, mert Jézus Krisztus is oly nagy szeretettel figyelmeztet erre bennünket, csak nézzük meg majd az evangéliumokat, hogy hányszor óvettől bennünket. És ő éppen azért jött el ide a földre, hogy mi az Isten ellenségeiből az Isten családjának tagjaivá, gyermekeivé válhassunk. Ez a nagy adventi meg karácsonyi örömhír. Mi ezt az Urat várhatjuk. Aki jött, hogy utat készítsen nekünk az örökké való Istenhez. Az az alázatos tehát, Isten igéje szerint, aki igazat tud adni Istennek, mindabban, amit a Szentírásban elénk ad, ebben is, amit most Jakab leveléből olvastunk. Aki mer a tükörbe belenézni, és amikor meglátja azt, amit Isten ott mutat, hogy igen, ez vagyok én, bennem is ilyen indulatok dúlnak, ott van az önzés. Akkor nem elfut gyorsan, hanem inkább odafut magához, az élő Istenhez. Hiszen ő készítette el az igazi menekülés útját számunkra. Az alázatos aztán, és ez a második, amit megérthetünk ebből az igéből, aki belátja és beismeri, hogy éppen ezért nekem Isten kegyelmére, azaz magára, Jézus Krisztusra van elsősorban szükségem. És ezért nem szégyelli a tőle való függést. Átadja az életét egészen, rábízza, a rendelkezésére bocsátja. És az, hogy nem szégyelli a tőle való függést, abban is megmutatkozik, hogy legelőször is az Úrnak mondja el, hogy mire van szüksége, miközben éli az életét, és a napok telnek egymás után, és különböző feladatokkal, nehézségekkel is szembe kell nézni. Akkor mindenek előtt neki mondja el ezeket. Valóban így szoktuk. Így beszélgetünk az Úrral. Vagy nekünk is azt kell mondania, mint amit itt Jakab apostollal leíratott, hogy ti kívántok mindenféle dolgok, vágyakoztok, töprengtek, hogy lehetne elérni, vitatkoztok, veszekedtek, törtettek, könyököltök, csak éppen olyan keveset imádkoztok. Nem veszitek komolyan azt a nagy lehetőséget, hogy mi oda fordulhatunk a kérő szavainkkal, ahol a világ sorsát a legfelső helyen intézik, a kegyelem királyi trónja elé. Véleményt alkotunk mi a történelmi helyzetről, terveket csövegetünk jövőnkről, vagy talán már azt se tesszük, mert már reményünk se nagyon van. Ítélkezünk, kritizálunk embereket, népeket, anélkül, hogy mindezt megbeszélnénk csendes imádságban az Úrral. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek, és nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Az sem mindegy hát, hogy hogyan kérünk. Jézus Krisztusnak van egy ilyen mondata Máté evangéliumában, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat. Mi Jézusnak ezt a mondását sokszor megfordítjuk. Figyeljük csak meg az imádságainkat is e szempontból. És így értelmezzük, hogy vedd föl magadra, Uram, az én igámat. Húzzad az én kocsimat. Itt vannak a terveim, a reménységeim, a vágyaim, váltsd valóra azokat, Uram. Segíts! Adj nekem egészséget, állást, kenyeret, jó gyermekeket! Nem így szoktunk imádkozni? Nem úgy van, hogy sokszor még az imádságainkban is saját magunk körül forgunk? Mint hogyha azért lenne az egész mennyei apparátus, hogy bennünket kiszolgáljon. És tulajdonképpen ebben is a mi büszkeségünk, a mi kevésségünk mutatkozik meg, hogy mi imádságainkban is így fordulunk oda az Úrhoz, míg imádságainkban sem tudunk igazán alázatosak lenni, mert még ott is azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ közepe. Míg ott sem tudjuk azt keresni igazi odaadással, hogy Istennek mi az akarata. Hogy mi az ő terve velem, velünk, a gyermekeimmel, a családunkkal, az egyházunkkal, a népünkkel, az egész emberiséggel. Nem csoda hát, hogyha kevés élményünk van nekünk az imádság hatalmáról, hiszen azt olvastuk, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll. Isten viszont azoknak kegyelmet ad, akik mernek egészen az övéi lenni. És az alázat konkrét módon is ez a harmadik fontos üzenet ennek a mostani bibliai szakasznak, az Isten iránti engedelmességben mutatkozik meg. Az engedelmesség pedig gyakorlatilag két részből áll. Passzív engedelmesség és aktív engedelmesség. De ez a kettő annyira szorosan összetartozik, hogy tulajdonképpen mégiscsak egyet is jelent. A passzív engedelmesség alatt pedig azt kell értenünk, hogy engedjük mi magunkat Istentől szeretni. Talán furcsán hangzik ez így. Pedig korán sem olyan magától értetődő. Egymás között is tapasztaljuk mi időnként azt, hogy van, akihez olyan nehéz odaférkőzni, olyan nehéz tulajdonképpen szeretni. Ugye a fülembe csengett, amikor így ezeken gondolkoztam, korábban elhangzott mondat, a közösségünkben, valamelyik kisebb csoportban hangzott el, hogy mi úgy szeretnénk a közösség egyik tagját is olyan igazán befogadni, hogy szeretnénk szeretni, de annyira nehéz, mert bezárkózik. Sokszor előfordul az is, hogy az ember nem hagyja magát Istentől szeretni. Úgy bezárkózik önmagába. Nem bocsátja szívébe Istennek a szeretetét, pedig Isten szeretni akar minket. Karácsony üzenete igazából ez, és mi erre az ünnepre készülünk, hogy Krisztus személyén keresztül olyan valóságosan árad felénk az Isten szeretete, mint amikor kinyitjuk az ablakot, és beárad a friss levegő kintről. Jézus Krisztus személye, és az, amit ő tett, az ő áldozata, halála és feltámadása, igazából az örökkévalóság ajtaját, ablakát nyitotta így meg, és onnan az isteni szeretet, annak a melege árad, és mi oda állhatunk e sugárba, hogy bennünket is átmelegítsen. És az Isten szeretete nagyobb, mint a mi összes nehézségünk, nyomorúságunk, mint a tehetetlenségünk, a bánatunk, mint a legnagyobb bűnünk vagy betegségünk. Isten szeretete előtadó, megvigasztaló, gyógyító, megújító, újjáteremtő szeretet. Halálból életre szerető hatalom. Engedjük hát, hogy az Isten szerethessen bennünket. Ne zárjuk be a szívünket előtte. Higgyük, hogy minden helyzetünkben és minden állapotunkban akár kik is vagyunk, és akár mit is tettünk, akár milyen is a múltunk, halálosan szeret az Isten bennünket, az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Engedjük magunkat szeretni. Ez a passzív engedelmesség. És aztán ez fog erőt adni nekünk az aktív engedelmességre. Mégpedig egészen konkrétan. Az élet kisebb-nagyobb mindennapi dolgaiban. Ami azt jelenti, hogy kezdhetjük úgy a napot, hogy elcsendesedünk Isten előtt, kezünkbe véve a Bibliát, olvasva szavát, imádságban megszólítva őt. És mindezt úgy, hogy figyelünk arra, és ott van a vágy a szívünkben, hogy megtudhassuk, vajon Isten hogyan gondolja el ezt a mai napomat. Végig gondolhatjuk így a csendességünkben, hogy milyen feladatokat kell elvégeznünk, milyen problémákat kell megoldanunk. Lehet, hogy valahogy úgy tudunk csak gondolni a napra, hogy megint kezdődik a munka, megint ott az a lehetetlen főnök, vagy az az ügyetlen beosztott, vagy az a bosszantó iskolatárs. De ezeket is el lehet mondani Istennek. Meg lehet kérdezni, hogy vajon mit akar ő tőlem, és általam, ezekben a helyzetekben, ezekkel az emberekkel. Mi az ő terve, konkrét rendelkezése velem kapcsolatban? Kérdezzem meg, hogy Uram, mit kell tennem? Hová induljak? Vagy azt is, hogy milyen hibát követtem el? Ha elkövettem, hogyan tehetném jóvá? És így majd egészen konkréttá válik a neki való engedelmességünk. És mindeközben azt is megtapasztaljuk, hogy amint lépünk, megtesszük az első lépést Istennek engedelmeskedve, akkor az ő természet feletti ereje hat ránk, és ő visz, és átsegít nehézségeken, akadályokon is bennünket. Aki igazán, őszintén, ott a szívében is alázatos, az mindig számíthat Isten gyöngét, támogató, felemelő szeretetére. Legyen hát így. A mi imádságunk is az, amit jól ismert adventi énekünk egyik verszaka így fogalmaz meg, és higgyük, hogy ez velünk is megtörténhet. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megállt. A testig ő halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Most a 459. dicséretünket keressük meg, és a 4. verszakát énekeljük, tehát 459-es dicséretünk 4. verszakát énekeljük. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos feléd. Thank you. Most egy kicsit legyünk csendben, és csendben Kiki elmondhatja mindazt, ami most van benne az Úrnak imádságban. Szent Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te annyira szeretsz bennünket, embereket, hogy nem akartad azt, hogy ellenségeidként az ítéletet végre kelljen rajtunk hajtanod, hanem irgalomra indult a szíved, és egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust küldted el, és rá terhelted a mi adósságunkat, és ő vállalta az ítéletet, ő szenvedte el a büntetésünket, azért, hogy mi ellenségeidből gyermekeiddé, barátaiddá válhassunk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy most is így hívsz bennünket magadhoz, hogy most is hallhattuk az erről szóló örömhírt, és köszönjük, hogy ezért lehet számunkra ragyogó ünnep karácsony, hiszen akkor jött el Jézus Krisztus, testet öltve az ő születését ünnepelhetjük mi. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ott hagytad a menny dicsőségét. Eljöttél ide, erre a sáros, és sok-sok gonoszsággal terhelt földre közénk. Köszönjük neked, hogy te a szent, a bűntelen. Te közösséget vállaltál velünk emberekkel. Úgy közösséget vállaltál, ahogyan mi egyáltalán nem tudunk egymással közösséget vállalni, hiszen te azok közé is elmentél, azok asztalához is odaültél, azokkal is beszélgettél, akit a többiek megvetettek, kiközösítettek. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindezt azért vállaltad, azért tetted, hogy mi ne feszültségek között és feszültségekkel megterhelt életet éljünk, hogy mi ne szivakodásban éljünk, és szeretetlenségben és gyűlölködésben, hanem megváltozhassunk, új természetet kaphassunk. Köszönjük, Urunk, ezt a nagy-nagy kegyelmet. Így köszönjük meg azt is, hogy most tükröt tartottál elénk ígéd által. Köszönjük szent lelkedet is, aki támogat bennünket abban, hogy merjünk belenézni abba a tükörbe, és merjük végre kimondani azt, hogy igazad van mindenben. És szeretnék én is megújulni és megváltozni, és ezért elfogadom a te kegyelmedet, felém nyújtott békejobbodat. Köszönjük, hogy megtehetjük ezt. És köszönjük, hogy megújulva már a mindennapok feszültségei közben úgy lehetünk ott ezekben, hogy miután téged, Jézus Krisztus, a szívünkbe, életünkbe fogadtunk, mint egy téged engedünk előre, hogy téged érnek mindazok, amik egyébként bennünket érnek először. És köszönjük, Urunk, hogy te annyi mindent felfogsz és magadra válasz. És köszönjük, hogy oly sok mindentől megmentesz bennünket. Bárcsak tudnánk hálából az életünket igazán rád bízni és átadni neked, hogy a mi életünk által is mindaz, amit te elhoztál számunkra, terjedhessen, hogy sokakhoz eljuthasson szereteted, békességed, világosságod, hogy változhasson körülöttünk a világ. Köszönjük, Urunk, hogy arra méltatsz, hogy ebben mi munkatársaid lehetünk. Könyörgünk, hogy légy velünk így advent napjaiban is. Amikor ugyan ünnepre készülünk, de ugyanakkor valahogy azt is tapasztaljuk, hogy mintha egyre ingerültebbekké válnánk. Sokfelé, különösen, ha üzletekbe megyünk, tolongás van, egymás lögdösése, és valahogy az ünnepre való készülődés meghitségébe, fényei közé bekerülnek ezek is, ezek az álnyok, sötétségek. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi a te világosságodat áraszthassuk tovább. Áldj meg így mindnyájunkat, egész gyülekezetünket, egyházunkat. Kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt imádkozzuk most Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig még a hirdetéseket hallgassuk meg, mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira hívok mindenkit sok szeretettel. Szerdán délelőtt 9 órától szokott lenni a nyugdíjas délelőtt, amelyet most is megtartunk, csak kicsit másképpen, mint eddig, hiszen hívjuk és várjuk, illetve elhozzuk azokat az idős beteg testvéreket is, akik egyébként nem tudnak eljönni már ide az gyülekezeti alkalmakra, és így velük együtt idősek karácsonyát ünnepelünk. Ez lesz tehát szerdán 10 órai kezdettel. Csütörtökön 17:30-tól, tehát 17:30-tól ifjúsági biblióra lesz. Ugyancsak 17:30-tól tartjuk a gyülekezeti bibliaóránkat, este 19:30-tól pedig a bibliakör lesz. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben, ha Isten is éltet bennünket, istentiszteletet tartunk, ezzel együttőben gyermekistentiszteletek vannak lent az alaksori helyiségekben, illetve pici gyermekekkel itt a földszinten lévő babaszobában. Televízión keresztül lehet hallgatni, követni az istentiszteletet. Örömmel adom tudtul azt, hogy tegnap délután megtarthattuk a családi adventi délutánunkat, ahol is az Isten szeretetéről szóló örömhír is hangzott, és ugyanakkor mézeskalácsot is süthettek a gyermekek, illetve a szülők segítségével, és mindenféle kis apró ünnepi ajándékot és díszeket készíthettek együtt. Köszönjük szépen mindazoknak a segítségét, akik ebben közreműködtek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megtarthattuk ezt a családi délutánt. Hirdetem azt, hogy most istentisztelet után karácsonyi vásár lesz, tehát hívunk mindenkit, ne siessünk el innen a templomból, hanem le a gyülekezeti termünkbe, jöjjünk, és ott nézzünk szét, hogy mi mindent lehet ott kapni, illetve szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy kis meleg tejára, illetve kis meleg, illetve meleg, igen, szóval forralt borra. Ma délután még egy alkalmunk lesz, és erre is nagyon sok szeretettel hívok és várok mindenkit. Este 6 órától adventi hangverseny lesz, és egy különleges hangszerpárosításnak a tanúi lehetünk itt, mindazok, akik eljönnek erre az alkalomra, ugyanis a budapesti hegedű hárfa duó érkezik hozzánk, Földesi Lajos játszik hegedűn, és Kocsis Andrea pedig a hárfát szólaltatja meg. Nagyon sok szeretettel várunk vissza tehát mindenkit 6 órára. Ez a duó egyébként 1984-ben alakult, és pontosan azért, hogy ritka hangszer párosításra írt műveket népszerűsítsék. Ezután pedig még a Budaörs Rádióban ma délután sorra kerülő református adásra szeretném felhívni a testvérek figyelmét. Talán tudjuk már sokan azt, hogy Tóth György testvérünk az, aki szerkeszti ezeket az adásokat, és az ő közleményét hadd olvassam most fel. Kedves testvérek, ez évi utolsó református adásunk ma délután 2 órakor lesz a Budaörs Rádióban. A szektákról, vallási és vallásoskodó áramlatokról szóló adássorozatunkat a karácsonyra való tekintettel felfüggesztettük. Ha egy nem hívő embert megkérdezünk, hogy mi jut legelsőnek eszébe a karácsonyról, a leggyakrabban a szeretetet kapjuk válaszul. Persze, a szeretet alatt sokféle dolgot értenek. Legtöbbjük talán el sem tudja mondani pontosan, hogy mit. A műsor első felében Szabó István püspökurunk beszél a szeretetről, annak különféle típusairól. Ez sokunk számára nem új dolog, de talán nem árt felelebbeníteni tudásunkat a Mindentudás Egyetemében tartott előadása segítségével. Aki nem ismeri, az viszont elég pontos képet kap az isteni szeretet formájáról, miben létéről. Folytatásként az országunk szinte minden lakosát stresszelő válságról lesz szó, de természetesen a magunk módján. Mint már több prédikációban is elhangzott, a mi Istenünk a válság felett is Úr. A műsor második felében keresztény vállalkozók vallanak arról, hogy hívőként miként élik meg a fejlett világ alapjait rengető problémákat. A műsor tehát délután 2 órakor kezdődik a 104,8 MHz-es hullámhosszon hallgatható. Igen?
Kedves testvérek, lám, a keresztülőség teszi. Tévedtem. Ez a műsor, ez mindig az csak egy hét múlva lesz. Előre készülnek a műsorok, és az e-mail is előre elkészült, és zavaromban egy héttel előbb olvastatott be. De lehet, hogy úrunk intézte így, mert most jó sokan vagyunk, és legalább egy héttel előre hallották. Mert 18-án vasárnap délután 2 órakor lesz ez a műsor, és hát bocsánatot kérek.
Nagyon szépen köszönjük a sok-sok munkádat. Mindezek után pedig hadd hirdessem úgy az adakozást, mint amely a hála áldozatunk, Isten iránti hála áldozatunk egyik formája. Az ige szavaival mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig magasztaljuk Urunkat a 251. énekünk, első, 6., 7. és 8. verseinek éneklésével. Tehát 251. énekünket keressük meg, és énekeljük az első, illetve a 3 utolsó verszakát, a legutolsót majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, szeretettel várunk mindenkit le a karácsonyi vásárra, illetve vissza este 6 órára a hangversenyünkre.